Poi ci sono tre anche su Marco. Hálát el szívvel állunk te előtt, te szerető mennyei gazdánk, azért, mert ismét összegyűjtötted nyár után ilyen nagy számban ezt a közösséget. Köszönjük, hogy vigyáztál ránk az úton fölfelé, és könyörünk azokért még, akik úton vannak, hogy óvd, vigyázd útjukat, lépteiket, feljövetelüket, hadd érkezzenek meg épségben. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, mindazokat a alkalmakat, amelyek mögöttünk állnak, mint közösség mögött. Köszönjük az egész évben szóló igéket. Neked köszönjük meg a nyári táborokat korosztályaink szerint. Neked köszönjük meg a nagyon tartalmas és áldott csendes délutánunkat, és azt, hogy most itt lehetünk megint együtt. Hiszük, hogy te előtted. Köszönjük, hogy az együttléteinknek a szentsége, az áldott volta, az élő üzenetek valósága, azok kizárólag annak köszönhetőek, hogy te kegyelmedből meglátogatsz bennünket. Szeretnénk alázatos szívvel arra kérni, szerető úrunk, hogy legyél itt velünk majd most is, ezen az órán. És hozom most eléd, édesatyám, azokat a testvéreinket, akiket szívemre, szívünkre helyezel, eléd hozzuk most, hogy mind ifi vezetőnket és családját, és különösen is Zsuzsit, hogy a holnapi nehéz órám légy majd mellettük, amikor új életet ad ennek a világnak és abban a családban. És hogyha ez mégis éjjel történne, akkor is állj ott mellettük őrzőként, és látogass meg őket a nehéz órákban. Hadd éljék át, hogy a szenvedés hogy válik végtelen boldogsággá és örömmé. Engedd meg, hogy egészséges kis élet születhessék. És ugyanígy hozzuk eléd, édesatyánk, a mi testvérünket, Atikát, akinek nagyon nehéz órái vannak. Arra kérünk téged, Urunk, hogy ott a magányában, a falak között látogass meg őt irgalmasan, kegyelmesen, gyógyítom, és békességet hozom az ő kis szívébe. Hozzuk eléd ezt a három napot, hozzuk eléd, Urunk, saját egyéni életünket is. Te látod, hogy kiben mi van, mindannyian mások vagyunk, más-más utakról jövünk, más örömökből és más nehézségekből. Arra kérünk, Urunk, mégis, hogy úgy figyeljünk az igékre, amiket kapunk ezekben a napokban, hogy a központjaik te lehess. Belőled, benned, általad akarjuk értelmezni önmagunkat. Segíts, hogy önmagunk fölé emelhessen a te lelked bennünket. Oly mértékben lehúznak bennünket a mi életünk aprócsetrő gondjai, oly kevéssé látunk, értünk, hiszünk, és így gazdagodunk benned és általad. De köszönjük, hogy ez lehet másként, és hogy te ezért gyűjtesz bennünket össze, újra meg újra. Köszönjük a szép énekeket. Köszönjük, hogyha az üzeneteik is eljutnak az értelmünkig és a lelkünkig. Köszönjük, hogy vannak, akiket így szólongatsz, vagy így is szólongatsz, Urunk. Könyörülök azokért, akiknek a szívében ott van a vágy, hogy az életük megváltozzon, megújuljon, vagy hozzád térjenek. Légy könyörülőn jelen ezekben a napokban velük, és mindegyünkkal. És add meg nekünk, Urunk, azt az ajándékot, hogy ez a pár nap, ez a néhány óra, hadd lehessen valóban csendes, békességes, és benned értelmet nyert. Mózes első könyvéből olvasom az igét, a 37. résztől az első 5 verset. Mózes első könyve, 37. rész, első 5 vers. Minden telefon le van hangítva, ugye, vagy ki van kapcsolva. Jákob pedig lakozik az ő atya bujdoklásának földjén, Kánaán földjén. Ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyaival együtt juhokat őrizve lak, bojtárval a Bilhának és Cippának, az ő anyja feleségének fiaival lett, és József rossz híreket hord vala felőlük az ő atyuknak. Izrael pedig minden fiánál inkább szereti vala Józsefet, mivel hogy vén korában nemzette vala őt, és Cippa ruhát csináltat vala néki. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy atyjuk minden testvérek közül őt szereti legjobban, meggyűlölik, és jó szót sem bírnak vala hozzá szólni. És álmod épp József, és elbeszéli az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölik vala őt. A jól ismert íge szakasz több vonatkozásában is találkozik a közösségi életünk dolgaival, és a csendesetünk témáival, és a mi egyéni személyes életünk kérdéseivel is. Első verset fogok haladni, ugyancsak 4-5 verset olvastam föl nektek, de úgy gondolom, hogy nagyon sok izgalmas, tartalmas, mély gondolat és különösen üzenet van ebben az ige szakaszban. Most egy több ezer éve élt család történetének a mindennapjaiba látunk bele. Egy olyan család életébe látunk bele, amelyik mondhatnám azt, hogy vallásos vagy hívő család. És itt a szakasz elején arról hallunk, hogy a 17 esztendős fiatal József rossz híreket hordott haza az édesapjuknak, az ő bátyjairól. Látszólag ez a konfliktus alapja, amiből aztán nagyon-nagyon sok baj lesz, de ennél másabb is, meg több is az, amiből aztán ez a dráma, ami elkezdődik még mindig csak majd ennek a fiatalembernek a kútba dobásával kiindul. Többről és másról van szó, nem csak ez az alapja. Most ez a fiatal fiú vélhetőleg nem dolgozott, ezt abból gondoljuk, hogy cifra ruhába viszonylag ritkán dolgoztak mondjuk 4000 évvel ezelőtt, amikor egy fölöltő ruha nagyon-nagyon komoly értéket képviselt. Vélhetőleg nem dolgozott, de jött-ment, és idős apja és testvérei között, és a testvéreiről állandóan rossz híreket hordozott az ige szerint. Nem tudjuk azt, hogy jogos-e, amiket mondott az apjának a testvéreiről. Nem tudjuk, hogy valóban ezek a bátyák úgy viselkedtek, vagy úgy terelték volna éppen az állatokat, vagy nem tudom, mit csináltak, ami miatt jogos lett volna ennek a fiúnak a panasza. De azt egyértelműen látjuk, hogy újra meg újra megy, most így mondom, apucihoz, és árulkodik az ő bátyjairól. Nem tudjuk, hogy jogos. Lehet egyébként, hogy jogos Józsefnek a meglátásai, és valóban olyan dolgokat tettek ezek a fiúk, amiatt volt mit elmondani az apjuknak. De az nagyon nem mindegy, hogy hogyan beszél ezekről a dolgokról József. És itt egyből megállok, és keresem, és keressük közösen ennek az áthallását és az üzenetét. Én azt gondolom, hogy minden keresztény közösségben vannak ilyen hírhozók, hírvivők, akik nagyon szeretnek híreket hordani. A és B között szállítják az információkat, bár senki nem kérte őket, hogy ezt tegyék. Vannak olyan emberek, akik szeretnek mindent tudni, minél több információval rendelkezni X-ről, Y-ról, és ha lehet, ezt megosztani másokkal is. Mindig kerültem az ilyen embereket. Nem szerettem a társaságban lenni. Nem tudtam, hogy rólam milyen híreket fog hozni vinni az illető. A hírhozó, hírvivő szereti, ha ráfigyelnek, mint ez a fiatal ember is. Ugye, aki viszi hozzá a híreket, arra odafigyelnek a többiek. Mik a hírek? Egyszer valaki eltűnt a gyülekezetünkből egy időre, és aztán úgy tűnt föl, hogy ezt kérdezte, hogy mik a hírek. Ez a pletykákat jelentette. Na, mik Erzsébeten a hírek, mikor visszatért a bizonyos körbe? Mik a hírek? A hírhozó, hírvivő szereti, ha ráfigyelnek, de a rossz hír és a sok hír hozókat, vivőket nem nagyon szokták szeretni az emberek. Egyébként itt is ezt látjuk. Nem nagyon szeretik Józsefet, igaz? Sőt, aztán eljött odáig a dolog, hogy meggyűlölik. József nem beszélt a testvéreivel, inkább róluk beszélt mással, jelentsőbb alapjukkal. A testvéreivel nem beszél, de róluk beszél másoknak. Ez egy nagyon tipikus példa a keresztény közösségekben, fiatal közösségekben még inkább. József azokkal nem beszél, akikről beszél másnak vagy másoknak. Az ige azt tanítja, ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, nyisd meg négy szem közt. Ez az új szövetség mértéke. Tanuljuk meg mindannyian. Ha vétkezik a te atyád fia, menj el hozzá, és nyisd meg négy szem közt. Nem híreket vinni, hozni róla másoknak. Ez az új szövetség mértéke. Mi is tanuljuk meg. Nem feladatunk örökké beszélni. Nem feladatunk örökké mindenhol ott lenni. Nem feladatunk mindenről mindent tudni, és mindenkiről tudni. Végtelen szegényesek ugyanis a másik emberről az ismereteink. Mély meggyőződésem, hogy végtelen végesek és kicsinyesek a másik emberről az ismereteink. És amikor ezeket még az érzelmeink is befolyásolják, abból lesz az abszolút káosz. Sok probléma van ebből a mi közösségünkben is. Itt sokan gondolják, hogy sok mindent tudnak, meg értenek másokból. Óva figyelmeztetem. Minden kedves ilyen testvért, aki így gondolja. Óva figyelmeztetem. Semmit nem nagyon tudunk a másikról, vagy roppant keveset. Nagy tévedés azt hinni, hogy sok mindent tudunk, és abból jól következtetünk. Biztatom magunkat, ne legyünk József, aki hozta-vitte a híreket, és aki az érintettekkel, akikről a híreket hozta-vitte, nem beszélt egy szót sem. Biztatom magunkat. De mondok még valamit. Ha mindenképpen beszélnem kell valakiről, mondjak róla jót. Az azt feltételezi bennem, a lelkemben, a gondolkodásmódomban, hogy meglátom a testvéreimben a szépet, az értéket, meg a jót. Meg amit jól tesz. Meg amit jól csinál. Ha pedig nem lát ilyet a szemem, akkor maradjak csendben. Mert azzal nem rombolok. Nem teszek károkat. Izrael minden fiánál jobban szerette Józsefet. Olvastam a harmadik versben. Ugye idős korában nemzette, megkülönbözteti a többitől a cifraruhájával, és ezzel a többiek fölé emelte. Nyilvánvalóan a többiek meggyűlölték ezért. Testvérei meggyűlölték apjuk szeretete miatt. Igaz? Apjuk szeretete miatt gyűlölték meg a testvéreim. Nos, kedves testvéreim, ott az egész család leszerepel. Jákob kivételezett Józseffel, József visszaél az apja szeretetét, a testvérek gyűlölnek és irigykednek. Egyébként ez egy vallásos család. Milyen jó, hogy a Biblia őszinte könyv. Milyen szépen lehetett volna pátriárkákat festeni és mázolni, de nem. A Biblia leírja, hogy Mózes gyilkolt. Ott van meg a fehéren, feketén. És itt van ez a családi történet, ahol mindenki leszerepel. Van egy apa, aki, majd beszélek részletesebben is, rosszul szereti a fiát. Vannak testvérek, akik addig irigykednek és gyűlölködnek, míg meg akarják ölni a testvérüket. És van egy fiatal ember, akinek meg egyáltalán nincs fogalma arról, hogy a megkülönböztetett szeretetet, aminek kifejezője a cifrában, hogyan kell elhordozni. Egyébként ez egy vallásos család. Milyen jó, hogy őszinte könyv a Szentírás. Isten ebben a családban kezd el dolgozni, és végül Isten győzni fog. Ez nagyon fontos. Végül Isten ebben a családban győzni fog. De a győzelem még nagyon sok idő kell, és eddig nagyon hosszú út vezet. És szeretnélek most bíztatni, ha a te családodban is vannak gondok, melyik családban nincsenek, igaz? Ha van nálatok irigykedés, viszály, törés, szakadás, a szülők részéről megkülönböztetett szeretet, például veled szemben, vagy a károdra, vagy van nem hívő testvéred, vagy szülőd, legyen itt nekünk egy bíztatás, Isten dolgozik, Isten munkálkodik, mégpedig elsőrenden rajtad keresztül akar, aki hallgatod az Isten igényét. Talán éppen téged szeretné ezt megváltoztatni, és használni abban, hogy gyógyulás és változás álljon be nálatok otthon. Nézzük a szereplőket sorba. Jákob csődöt mond a gyermeknevelésben. Az egyik gyermekét fölé emeli a többinek. Az egyik gyerekét fölé emeli a többinek. A későn született gyermekét. Jelzi a Biblia, hogy mi lehet az oka annak, hogy megtörténik ez a kiemelés a testvérek közül. Azt mondja az ige, hogy vén korában nemzette Józsefet. És tudunk még valamit. Ugye Izraelnek, vagy Jákobnak négy felesége volt, politeista világban vagyunk, de a legszeretettebb felesége Ráhel volt. Attól a feleségétől születik meg József, akit a legjobban szeret. És ezért is lesz ő a szeretett fiú, a szeretett és kiemelt gyermek. Négy felesége közül igazán őt szerette, és Józsefet ő szülte neki, és ráadásul idős is volt már. Tehet-e arról Jákob, hogy Józsefet jobban szerette, mint a többi gyermekét? Az apa tehet-e arról, hogy az egyik gyerekét jobban szereti, mint a másikat? Szerintem nem. Szerintem nem tehet róla. Ahogy nem tehetsz arról, szerintem, hogy ha igazán a szívedbe nézel, lelkileg az édesapádat, vagy az édesanyádat érzed el magadhoz közelebb. Tehet arról, hogy Józsefet jobban szereti, mint a többi gyermekét? Én azt gondolom, nem. Azt is gondolom, hogy ez egyáltalán nem ritka dolog, ha fájó dolog is nekünk adott esetben ezen gondolkozni. De arról teheted, hogy megkülönböztette a többi gyermekéről, és gyermekétől, és ez egy nagyon fontos dolog. Arról már az apa tehet, hogy kiemeli-e, hogy kimutatja-e ezt a többiek kárára. Ugye tudjuk, hogy ő nem úgy dolgozik, mint az idősebb testvérei. Ő nem tud úgy fizikai munkát végezni, mert szép ruhában ez elég nehézkes. Az öreg Jákob egyébként pontosan azt teszi, amit annak idején vele is tettek. Ugyanis ő volt anyukájának a kedvenc gyermeke. Tudjuk a pátriárka történetekben. Anyukája meg őt szerette nagyon. Milyen érdekes dolgok ezek, nem? Ő is kivételezett gyermek volt. Amit ő átélt, amin ő felnevelkedett, ugyanazt teszi az egyik fiával, az ő kedvencével, Józseffel. Hihetetlen nagy ereje van annak, hogy mit tapasztaltunk gyermekként. Ugyanis majdnem biztos, hogy azt tudjuk tenni szülőként, mi is, amit tettek velünk, vagy ahogy viszonyultak hozzánk a szüleink. De ahol több testvér van, ott megérzik ám a testvérek is, hogy apu vagy anyu, kit szeret jobban, itt is ez történik. Nyilvánvalóan érzik, nem is lehet nem érteni és érzékelni ezt. És ez nem könnyű dolog. Úgy mondja ezt az ige egy más kontextusba, hogy az atyák vétke tovább él a fiakban. Én meg így fordítom ezt le, hogy a sebes megsebez. Beszéltem egyszer egy ifjú órán, hogy sebek valami olyan dolgok, amelyek minél mélyebben élnek egy ember lelkében, annál inkább továbbadja őket. És minél inkább sebes valami, annál inkább igaz rá, hogy sebzi a körülötte lévő embereket. Ösztönösen visszük tovább, örökítjük tovább azt, amit tapasztaltunk, kaptunk, örökségünk, és ez bizony sokszor fájdalmas is. No, de akkor még kicsit bolygassuk. Miért van az, hogy egy szülő például adott esetben jobban szeret az egyik gyermekét, mint a másikat? Nehéz dolog, tudom, amiről beszélek. De vajon miért van ez? Én azt gondolom, hogy az emberi érzelmeket egy szülő esetében befolyásolja az például, hogy az a gyerek hasonlít-e hozzá, vagy nem. Sokan ahhoz a gyerekükhöz vonzódnak a leginkább, akiben látják önmagukat. Ha a szülő személyisége olyan, akkor pont az ellenkezője a második. Hogy ahhoz vonzódik jobban, aki nem hasonlít rá, mert őnek egy önmagának az elfogadásával vannak nagyobb mély problémái. És mondok még egy harmadik típust. Amikor valaki beleálmodja a gyerekébe azt, amit ő nem tudott megtenni, amit nem ért el az életben, abban látom, hogy az majd eléri, amit nekem nem sikerült. Különös dolgok ezek. És én most csak három pici elemét hoztam eljétek. És tudom, hogy nem könnyű dolgok, amiket mondok. De érdemes Isten előtti csendekbe ezeken gondolkozni. A különös az, hogy akik találkoznak a sebzett gyógyító Jézussal, ebből a fajta körből ki tudnak lépni. Kilépnek, illetve kiléphetnek. Mégpedig azért, mert egy új minőségű szeretett kapcsolatot tapasztalnak. És ezt is nagyon fontosnak tartom. A szülő megkülönbözteti adott esetben a gyermeke felé való érzelmi viszonyulását? Azt gondolom, hogy nem. Tehet erről? Azt gondolom, nem. Hogyan mutatja ki ezt? Hogyan viseltetik egy-egy gyermeke irányába? Erről tehet? Erről nagyon is tehet. Erről úgy gondolom, hogy nagyon is tehet. És itt jön be az, amit most kezdtem el mondani, hogy aki találkozik ezzel a sebzett gyógyítóval, aki maga is megsebesült, és ismeri az emberi sebeinket, és a nyomorúságainkat ebben a dologban is, hogy tovább örökítjük a sebeinket, a nevelésben kapott, szerzett sérelmeinket, fájdalmainkat, az tud segíteni abban, hogy egy új minőségű szeretettel viszonyuljunk általában az emberekhez is, és kiemelten a gyermekeinkhez is. Egyszerűen másképp kezd el látni a Jézusban látó ember mindent. Hiszem, hogy ez az emberi szereteten önmagában nem változtat. Mert nem így van. Valakit jobban szeretsz, valakit kevésbé szeretsz jobban. Ugye így van. Nem mindenkit ugyanúgy szeretsz, itt sem. Nem véletlen, emberek vagyunk. A gyerekekkel is sokszor így tesznek a szülők. De aki megismeri Jézust, nem csak a saját gyermekkorában okozott kapott sebeinek bekötözőjével találkozik, hanem azzal a Jézussal is, aki elkezd megtanítani, így írtam magamnak, bölcsen szeretni. fogalmazok másképp, igazságosabban, vagy igazságosan szeretné a gyermekeim között. Bölcsen szeretné. Úgy gondolom, hogy Jákob ártott kisfiának, Józsefnek azzal, hogy azzal, ahogy szerette, ártott vele. Aztán ugye tudjátok a történetet, hogy mi minden következik majd ebből, amikor a fiatal fiúnak az életéből. Hadd mondjam így, nem bölcsen szereti. Nem bölcsen szereti. Még egy emberi példát mondok, ismerjük ezt a kifejezést, hogy majom szeretet. Vannak szülők, akik ilyen majom szeretettel szeretik a gyermekeiket. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a szülő mindig minden helyzetben igazolja a gyermekét. Egyszerűen igazolja, a tanára hibás, ez a tipik, mindig a tanára hibás, a postára, mindenki hibás, csak az én kisfiam nem. Félre ne értsetek, a szeretet önző dolog, és én ezt tudom, és a szülő szeresse önzően a gyerekét, amíg teheti, ezt is értem. De a majom szeretet, az nem fog segíteni annak az embernek, mint ahogy Józsefnek sem segített, és lehet nagyon sok mondja. Nos, úgy tűnik, hogy Jákobtól indul ki a gondok sokasága. Menjünk még mélyebbre. Jákob szeretetéből indul ki. Nagyon különösnek tartom. Jákob szeretetéből, rossz szeretetéből, bölcstelen szeretetéből indul ki egy olyan lánc, aminek az lesz a vége, hogy ezt a fiút kútba dobják. Aztán eladják idegenkereskedőknek. Hihetetlen. No, de akkor nézzük Józsefet. Nem tehetett arról, hogy őt így szerették. Én így írtam magamnak, hogy túl szerették. Nem tehetett róla. Ez nem az ő bűne volt. De arról tehet ő és mindenki, hogy hogyan hordja a cifraruhát, a megkülönböztetett szeretetemnek a jelét, jegyét. Arról viszont már tehetett volna ez a fiú. Valószínűleg kihívóan viselte és ingerelte az ő bátyjait. Nagy kérdés, kedveseim, hogy hogyan tudjuk viselni, elviselni és hordozni a cifraruháinkat. Átfordítva, mint hétköznapi életre. Hogy hogyan tudod viselni az ajándékokat, amiket kaptál Istentől. Külső ajándékaidat, a szépségedet, az erődet, a küllemedet, vagy a bensőt, azt, hogy van tehetséged valamihez, jobb vagy, mint mások, és te tudod, sportban, zenében, művészetben, tudományban, tanulásban, nyelven, nem tudom, bármilyen. Hogyan hordozzuk? Mert ugye tudjuk, hogy ez mind ajándék, mind a külső, mind a belső, nem a miénk, nem Józsefé a ruha, az ajándék. Hogy hordozzuk, hogy viseljük az ajándékainkat? Nagy kérdés. Lehet úgy hordozni az ajándékainkat, mint József hordozta? Lehet. Hogyan élünk a képességeinkkel, adottságainkkal? Élünk vagy visszaélünk velük? Még annyit ideírtam magamnak, hogy nem jó azok az emberek körül a lelki levegő, akik nem jól viselik a ruháikat, akik kihívóan viselik az ajándék, aláhúzom, az ajándék cifraruháikat. És végül a testvéreket nézzük. Emberileg érthető a reakciójuk. Azt írja az ige, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak mondani. Emberileg érthető a reakciójuk. A te fájdalmaid is biztosan, hogy magyarázhatóak. A te sértettséged biztos, hogy magyarázható, ha valaki nagyon megbántott. Ezeknek a fiúknak sem lehetett egyszerű, vagy ez a taknyos kölyök szórakozik velük, és hétről hétre hordja róluk a rossz hírt, és gyalázkodik a saját apjuknak róluk. A gyűlölet és a bűn magyarázható, de nem magyarázható meg az ige szerint. Pedig azért, mert az a szó, hogy gyűlölet, ez ebben akció van, ebben erő van. Ez ugyanis tettek kialakul előbb-utóbb. Nem véletlen, hogy a gyűlölet előszobáját, a haragot is elítéri Jézus. Máté evangéliumában olvasunk erről. A gyűlölet előszobáját, már a haragot elítéri Jézus. Ugyanis a haragból gyűlölet lehet, a gyűlöletben pedig ott a tett. Tett csírája. Nos, az ő gyűlöletüknek a nyilvánvaló oka az irigység volt. Igazából nem az bántotta őket, hogy Józsefnek cifraruhája van, hanem hogy nekik nincs. Ugye? Minden irigységnek ez az alapja, ez a lelki háttere. Összehasonlítom a mások pluszait, az én minuszaim. Megmérem őt, magamat, kevesebb vagyok, irigy vagyok rá. Nekem miért nincs? Én miért nem vagyok olyan? Nekem miért nem sikerülnek a dolgok az életben úgy, mint neki? Az én minuszaimat az ő pluszaival összemérem. Ez az összehasonlítás. Ebből születik az irigység. Csak az irigységből születhet a gyűlölet, a gyűlöletből pedig tettek. Most az irigység tehát mindig az összehasonlításból származik. Veszélyes az irigység, mert abból könnyen lesz gyűlölet, abból pedig tett. Bizony, itt így van. Józsefet nem sokára kútba dobják. Kiszáradt kútba. Ott a tett. Tűrik, elfogy a cérna, és tesznek. És ezzel a békesség Jákob házában megtörik. Nos, sokféle üzenetet mondhattam el most nektek. Én azt gondolom, hogy kinek-kinek talán volt egy-egy gondolat, ami megmaradhat bennem. Kicsit lehangoló is ez a történet. De milyen jó, hogy van folytatás. A 37. részben kezdődik a József történet. Milyen jó, hogy nem itt ér véget. Véget érhetne itt is. Az öreg Jákob bánatában meghal, a kútba lehetett volna éppen víz is. A fiú belefullad. Ezek meg életük végéig hordják a gyilkos emblémát magukon. De nem itt van vége. Azért nem itt van vége, mert Isten ott van ebben a családban. Újra elmondom, sok idő kell, hosszú út lesz, mire ezek a szereplők mind meggyógyulnak, de mind meggyógyulnak, és mindannyiunk életében megjelenik Isten valósága. Nem itt ér véget hát a történet. Mi már tudhatjuk a Bibliából, amit akkor még József nem tudhatott, hogy minden emberi hibát, jellemhibát, bűnt, fájdalmat, amit okozott ő, és okoztak neki. Isten bele, most így mondom, programozott abba, hogy egyszer ezt a családot megmentse, hogy el ne vesszenek. Ugyanis eljön majd az éhség időszaka Izraelbe, és Egyiptomban a Nílus miatt mindig volt gabona, amikor majd ez a József lesz, aki megmenti az ő testvéreit és az édesapját. Isten mindent, hibát, jellemhibát, bűnt, szakadást, fájdalmat felhasznált, hogy ez a család egyszer majd talpra álljon és meggyújuljon. Akkor is, ha ebből itt semmit nem látunk, pont az ellenkezőjét látjuk. Tudjátok, ezért is nagyon veszélyes emberekről beszélni jelen időben negatívan, mert később az ember roppant mód meg tud szégyenülni. Roppant mód. Nekem is van a saját életemben élményem, nagy garra a vélemény a másikról, mert láttam, hogy hallottam valamit. Óriási hiba. Aztán nehogy ez az ember legyen, aki ott imádkozik majd veled 3 évvel később, mint lelki testvéred, és te leszel a nyomorult, akiről vitted a rossz hírt. Hogy majd ezek a testvérek valóban meghajolnak, mint az állatban a kalászok. Isten mindent fölhasznált. Befejezem azzal az ígével, amit mind jól tudtok, és most a szívetekre helyezem, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Ezzel természetesen nem azt mondom, hogy akkor tök jó élhetünk, bárhogy tehetünk, bármit elronthatunk, bármit elkövethetünk, bűnöket, amennyit akarunk, átléphetünk a másikon, mert majd az Isten úgyis jóra használja. Szó sincs róla, ilyet a Szentlélek sehol nem tanít, sőt. De amikor az ember visszanéz az életére, különösen az életének az elrontott dolgaira, a bűneire, a szégyeneire, a minuszaira, és eltelt már kellő idő, akkor egy szót, amivel dobálózunk meg, mondják a papok, meg nem tudom, hogy kegyelem, megérti. Hogy az Isten hogyan kötött össze olyan szálakat, amikor én semmit nem tudtam, az úttalan útjaiból, az úttalan útjaimból, hogyan vezetett engem oda a kereszthez. Ez maga a titok, egy csodálat, ez Isten ilyen. Természetesen nem azt mondom, hogyha az Isten minden jót, mindent jóra fordít végül az ő gyermekeinek az életében, akkor tehetünk bármit. Ne felejtsük el, hogy Pál apostolnak ugyan nem engednek azok a hajósok, akikkel utazik. Jól olvassuk, ugyan indulnak Rómába, apostolok cselekedetéről írott könyvben. És végül nem halnak meg az a nem tudom 300 ember meg Pál is, de amit kidobtak a hajóból, azt kidobták a hajóból. Az nem jön vissza. Meg a hajó sem, ami összetörik a viharos tengeren. Értitek ugye a ellentét párt, amit hozok. Tehát nem erről beszélek, hogy tegyünk bármit, ami Isten előtt nem kedves, mert annak mindig van következménye. De azt igen, hogy van egy kegyelmes, szerető édesatyánk. És az emberi útjainkon mit jelent a kegyelem, ezt ilyenkor utólag visszanézve értjük meg. Mit, hogyan épített be Isten az életünkből, még az elrontott dolgainkból is, megtérjünk és éljünk, és nem csak mi. A szeretteink is. Isten adja, hogy így lehessen. Imádkozzunk. Akinek van a szívén imádság magában is hangosan is elmondhatja. Kérem, hogy hangosan és röviden tegye. Megvalljuk neked, Urunk, hogy még a legnagyobb értéket fönt a mennyben is az, itt a földön is az. Szeretetet sem tudjuk jól megélni nélküled. Látjuk ebből a történetből is, hogy a szeretet nem csak szép és jó és érték és kincs, hanem még ezzel is képesek vagyunk hibázni, sőt, bűnöket elkövetni. Bocsáss meg az én ilyen bűneimet is. És mégis köszönöm, szerető mennyi édesatyánk, hogy mégsem ezek a döntőek, hanem az a döntése dólunk, hogy a fiadért, és csak miatta, és csak érte. Te szeretsz bennünket. Nem is nagyon értjük, hogy van ez a dolog, hogy Krisztus Jézuson keresztül nézed a mi életünket. És az ő vére egyszerűen elvakít, mikor minket nézel. És olyannak látsz rajta keresztül minket, mint a tiszták volnánk. Nem nagyon értjük ezt a fajta fiúságot és ajándékot. De köszönjük, hogyha nem is értjük igazán, mégis a miénk lehet. És ez a legnagyobb kenyelem. Add, hogy mind, akik itt vagyunk, mert a kenyelemben részeltessünk jó voltodból, te döntésed alapján, amiben érdemük nem volt és nincs, és nem is lehet soha. Köszönjük, Urunk, hogy így szeretsz, és hogy kellünk neked. És köszönjük, hogy közösséget építesz ezáltal, szeretet által. Segíts, hogy minél tisztában és bölcsebben éljük ezt. Ne rossz hírvivők legyünk, mert akarjunk minden ott lenni és mindent tudni, hanem inkább próbáljunk jó hírvivők lenni, és sokkal többet csendben lenni könyvs előtted. Köszönjük ezt az estét, és köszönjük a szavaidat, a fölhangzó igét, amiről hisszük, hogy élet és lélek. Köszönjük, hogyha meg tudtad szólítani a mi fejünket, szívünket, értelmünket, lelkünket. Kérünk, hogy nekünk majd csendes pihenést vigyázzánk az éjszakánkban is. És tedd értelmessé és állottál holnapi napunkat is. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatsz minket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Okay.